Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Horváth Hajnalka. Vasárnapi adásunk tartalmából. Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában, amellyel ünnepélyesen megnyitotta a szinodalitás témájának szentelt püspöki szinódust, a Szentatya homíliája. Jogász hallgatók látogatása a Vatikán Városi Bíróságon. Interjú Veres Emőt professzorral, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogi intézetének vezetőjével. Találkozás, meghallgatás, felismerés. A szinódus három feladata. A pápa homíliája a nyitó szentmisén. Október 10-én vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter Bazilikában Ferenc pápa szentmisét mutatott be, amellyel ünnepélyesen megnyitotta a szinodalitás témájának szentelt szinódust. A Szentatya homíliájában három fő feladatként jelölte meg a találkozást, a meghallgatást és a felismerést. A Szentatya homíliáját Márk evangéliumának szavaival kezdte.
Un tale, un uomo ricco, va incontro a Gesù mentre egli andava per la strada.
Amikor útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézust az evangéliumok gyakran utcai környezetbe helyezik, aki az emberekre figyel, meghallgatja a szívüket nyomasztó kérdéseket. Ez azt is mutatja, hogy Isten az emberek között van, és velük együtt jár az élet rögös útjain is. A szinódus kezdetén tegyük fel a kérdést: Vajon mi, mint keresztény közösség, megtestesítjük Isten stílusát, aki jelen van a történelemben és osztozik az emberiség eseményeiben? Készen állunk a kihívásokra, vagy félünk, és inkább a mindig így történt, és nincs rá szükség kifogások mögé bújunk?
Fare sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme.
A szinodus pontosan azt jelenti, hogy együtt és ugyanazon az úton járunk, Jézushoz hasonlóan. Jézus találkozik a gazdag ifjúval, meghallgatja és segít neki felismerni a megoldást. A szinodus három fő feladata pontosan ez: találkozni, meghallgatni és felismerni. A Szentatya homíliájában magyarázatot adott e három fő feladatra. A találkozás során figyelmesnek kell lenni, időt kell rászentelni, és nyitottnak kell lenni a másik emberre, Jézushoz hasonlóan, aki nem közömbös, aki teljes érdeklődéssel van a másik iránt. Jézus nem sietett, nem az óráját nézte, hogy minél hamarabb végezhessen. Jézus közelsége ilyen, aki tudja, hogy egy találkozás megváltoztathatja az életet. Az evangélium tele van olyan találkozásokkal Krisztussal, amelyek gyógyítók és felemelők. A szinódus sem csak elmélkedés, hanem találkozás Jézussal és egymással, az ima és a szentségimádás ideje, a Szentlélek meghallgatása, hogy mit üzen az egyháznak.
Secondo verbo, ascoltare. Un vero incontro nasce solo dall'ascolto.
A második feladat a meghallgatás, egy igazi találkozás a meghallgatás által jön létre. Jézus a gazdag ifjúval való találkozásakor nem egy gyors vagy kedves válaszra törekedett, hanem egyszerűen meghallgatta őt sietség nélkül. Jézus nem csak a füleivel, hanem a szívével hallgatja a másikat, amely során a másik ember szabadon szólhat, befogadottnak és nem elítéltnek érezheti magát. A szinódus alatt őszintén tegyük fel a kérdést, szólította fel a jelenlévőket Ferenc pápa. Hogyan viszonyulunk a meghallgatáshoz? Tudunk a szívünkkel meghallgatni másokat? A szinódus alatt az emberélet ige útját kell követni, meghallgatva az Úr szavát és másokat is. A szinodus továbbá a Szentlélek sugallatának felfedezése, aki új utakat és új nyelvezeteket mutat. A Szentlélek arra hív minket, hogy hallgassuk meg az egyház, a népek és a nemzetek kérdéseit, aggodalmait és reményeit. Ne hallgattassuk el szívünket, és ne zárkozzunk be a megszokott, biztos dolgok mögé, hanem hallgassuk meg egymást. Végül a harmadik feladat a felismerés. A találkozás és a meghallgatás után már nem azok vagyunk, akik voltunk, magyarázta Ferenc pápa. Ezt a mai evangélium is megmutatja. Jézus a párbeszéd során segít felismerni, elkülönböztetni és felfedezni a megoldást. A szinodus is egy felismerési folyamat, spirituális és egyházi belátás, amelyet a szentségimádáson, az imán és Isten szava által lehet elnyerni. Isten szava segít abban, hogy a szinodus ne egy egyházi konferencia, tudományos összejövetel vagy politikai kongresszus legyen, hanem a kegyelem eseménye, a Szentlélek vezette gyógyulási folyamat. Ezekben a napokban tehát Jézus pontosan arra hív minket, amire a gazdag ifjút, vagyis hogy szabaduljunk meg a világi dolgoktól, és hallgassuk meg, hogy Isten mit vár tőlünk, és melyik irányba terel minket.
Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme.
A Szent Atya homiliájának végén a szinodus minden résztvevőjének jó utat kívánt a szinodusi munkálatok során. Azt kívánta, hogy sikerüljön kihasználni az alkalmat a találkozásra, a meghallgatásra és a felismerésre. Az Úr szeretetével jelen van és segít minket, zárta a homiliáját Ferenc pápa. Magyar jogász hallgatók látogatása a Vatikáni Bíróságon. Interjú Veres Emőt professzorral. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogi intézetének hallgatói szeptember 1-én ellátogattak a Vatikán Állami Bíróságra római szakmai kirándulásuk keretében. A csoportot Veres Emőt professzor, a jogi intézet igazgatója és a Mádl Ferenc összehasonlító jogi intézet magánjogi kutatások főosztályának vezetője kísérte. A civil ügyekért felelős Vatikánvárosi Bíróságot Paolo Papanti Pelletier bíró mutatta be a csoportnak, amelynek helyszíne a Szent Péter Bazilika közvetlen szomszédságában, a pápa jelenlegi lakosztálya a Szent Márta ház mellett található. A csoport a Vatikáni Bírósági látogatást követően a Szentszéki Magyar Nagykövetségre érkezett, ahol Pap László első beosztott köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette a nagykövetség legfőbb feladatait és működését. Hallgassák meg Veres Emőt professzorral készült beszélgetésünket a Vatikáni Bírósági látogatásról.
Nagy örömmel üdvözlöm én is a Vatikáni Rádió hallgatóit. Néhány napot a kolozsvári Sapientia Mt. Jogtudományi Intézetének a csapata Rómában tölt. Ennek az apropója nyilván minden elsőéves jogásznak, vagy másodéves jogásznak a réme egyetemtől függen a római jog adta, hiszen nagyon sokat tanulunk a római jogról és római jogintézményeknek a továbbéléséről, és ezt egy kicsit itt tágabb környezetben meg tudtuk ismerni. Nagyon érdekes volt a mai program is a római jogi kereteken túlmutatóan, hiszen a Vatikánt látogattuk meg, és többek között a Vatikánvárosi Bíróságot. Ez azért is érdekes, mert nem csak római jog, hanem nemzetközi jog szempontjából is a hallgatókat is rendkívüli módon érdekelt, hogy hogyan illeszkedik be a Vatikán és az olasz állam nemzetközi jogrendjébe, de ezen túlmenően ez büntetőjogi, polgári jogi kérdéseket is fölvetett, tehát nem egyházi bíróságot látogattuk meg, hanem kifejezetten a világi bírósági rendszerét ismertük meg a Vatikánnak, és ennek a büntetőjogi praxisát, polgári jogi praxisát, és házassági vagyonjogi kérdéseket, alkalmazandó jogot, Vatikán állam jogforrási rendjét, tehát ilyen kérdéseket tárgyaltunk, és nagyon érdekes volt. Egy bíró fogadott minket, és megtartotta a rendszernek az ismertetését, de az előadáshoz képest a kérdések és a válaszok ideje jóval hosszabb volt, tehát azt mutatja, hogy valódi komoly érdeklődés volt a hallgatók részéről, hogy megismerjék ezt a különleges világot, ami a Vatikán.
A Vatikáni Bíróság a világ legkisebb államában az igazságszolgáltatási intézmények egyike, ahol a vatikáni jogrendet alkalmazzák. Milyen sajátosságokkal rendelkezik ez a jogrend?
Vatikán jogrendje is egyébként folyamatosan változik, és Ferenc pápa valósított meg egyébként néhány nagy reformot az egész igazságszolgáltatási rendszer vonatkozásában, és alapvetően ezek a büntetőjog területére koncentrálnak, és a szankciórendszert, a büntetendő cselekmények körét pontosították, tehát ez a Vatikán államnak a joga is folyamatosan változik, és hozzáigazítják a társadalomnak a jelenlegi kihívásaihoz. Hallgatók még azt is megkérdezték, hogy Vatikán államnak van-e saját börtöne, hogyha ugye büntető jellegű ítéleteket hoznak a bíróságokon, és egyébként a válasz az igen, tehát van egy kis, egészen kis börtön, néhány rabnak a fogvatartására alkalmas, és egy fogoly van jelenleg, aki börtönbüntetését tölti. A vatikáni jog az magában nagyon érdekes, hiszen kánon jogi alapú, és a kánon jog az a fő jogforrást képez, de ezen kívül a Szent Atya vagy a Szent Atya által delegált hatáskörben elfogadott jogszabályok, azok mindenféle kérdéskört szabályoznak. Tehát ilyen szempontból a legszorosabb a kapcsolat az olasz államnak a jogrendjével, hiszen számos jogszabályt onnan kölcsönöz és alkalmaz a Vatikán is, sok esetben bizonyos módosításokkal. Nagyon érdekes, hogy az 1942-es olasz polgári törvénykönyv az egyébként a Vatikánban is hatályos, kivéve a családjogi részt, ahol a kánoni jogot alkalmazzák. Tehát vannak ilyen érdekes árnyalatok, de maga a kánoni jogon keresztül nyilván mutatjuk úgy, hogy egy globális hatás gyakorol, hiszen a kánoni jogi szabályok azok számos esetben ihlető forrásai a polgári jogi kodifikációnak, vagy valamilyen szinten modellként szolgálnak, vagy ihlető forrásként is szolgálnak sok egyéb forrás mellett, de tulajdonképpen itt egy ilyen kölcsönhatás van. A vatikáni jogalkotás is figyel arra, hogy Olaszországban mi történik, vagy más államokban mi történik, és szintén van egy olyan odafigyelés, hogy a vatikáni állam hogy kezel bizonyos kérdéseket. Tehát valóban egy nagyon kis államról van szó, de mint jogalkotási modell, ez valószínűleg jóval nagyobb a hatása, mint amit az államnak a méretéből következne, és ez nyilván annak köszönhető, hogy ez az állam akármilyen kisméretű, van egy különleges státusszal a világban.
Professzor úr, Papanti bíró úr ismertetőjéből mit emel neki a hallgatók számára?
Papanti bíró úr egy nagyon érdekes előadást tartott a magának a bíróságoknak a történetéről, hogy hogyan alakultak ki ezek alapvetően a 20. század folyamán ez a bírósági rendszer, a jogforrási rendről, tehát hogy milyen jogot alkalmaznak, és számos konkrét kérdés merült fel a résztvevők oldaláról, és ezeket tisztáztuk. Nagyon érdekes az, hogy például ha valaki mondjuk két olasz állampolgára Vatikánban köt házasságot, ez abszolút lehetséges, viszont akkor nem az olasz családjogi szabályok alá fognak ők tartozni, hanem a házasságkötés helye alapján a vatikáni jog lesz alkalmazandó, itt ez esetben kánonjog, ami azért érdekes kérdés, mert a kánonjogban nincsen házassági vagyonjogi szabályrendszer, erről folyik egy komoly elméleti vita, hogy akkor itt az olasz jog lesz alkalmazandó, vagy esetleg valamiféle általános elvek alapján kell esetleges jogvitát elbírálni. A vatikánvárosi bíróságoknak egyébként van büntetőjogi praxisa, és polgárjogi praxisa is. Polgárjogi praxisban alapvetően öröklési jogi ügyek jelennek meg, adott esetben mondjuk egyházi vezetők elhalálozása után egy ilyen hagyatéki felosztás kérdése, vagy egyáltalán hagyatéki vagyonnak a megállapítása. Legtöbb ilyen eset nyilván nem vitás, de a társadalmi rendben az elkerülhetetlen, hogy néhány esetben vita merüljön föl. És nyilván a Vatikánvárosi Bíróság az a nagy horderejű ügyekkel is szembesül, A legutóbb ez a sajtóban is meglehetősen nagy visszhangot kapott London ingatlan vásárlásoknak az ügye. Tehát ez ilyen típusú nagy horderejű ügyekről is egyébként tájékoztatott, hogy körülbelül hogy áll az eljárás, és mire lehet a számítani, nyilván nem a megoldásban, hanem maga az, hogy rendkívül nehéz feladat ezt egy ilyen komplex ügyet feltárni, és ez komoly kihívás a bíróságnak.
Milyen egyéb szakmai jellegű programokon vesznek részt itt Rómában a csoporttal?
Vatikán meglátogatásán kívül alapvetően az ókori Róma helyszíneit jártuk és járjuk körbe, hiszen ezek azok, amelyek a jogtudomány szempontjából relevánsak, de ezen kívül az olasz világi bírósági rendszert is, meg az olasz jogról is hallgatunk előadásokat, és látogatunk ilyen jellegű intézményeket. Sajnos ez a néhány napos program véget ér, de szerintem a Sapientiente hallgatói egy maradandó élménnyel lesznek gazdagabbak, és nem csak egy élménnyel, hanem a tudásuk is bővül ennek a római szakmai útnak köszönhetően.
Professzor úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, köszönjük szépen a lehetőséget, és azt is, hogy itt Rómában megismerhettük ezeket a helyszíneket az önök segítségével is.
Veres Emőt professzort hallották. Most hallgassák meg a csoport két hallgatójának rövid beszámolóját a vatikáni látogatásról.
A Nagy Noéminek hívnak, és Kolozsvárról, a Sapientia Erdély Magyar Tudományi Egyetemről érkeztünk Rómába, illetve a Vatikánba látogatásra. Meglátogattuk először is a Vatikáni Bíróságot, utána pedig a Szent Péter Bazilikát és környékét. Végül pedig ellátogattunk a Szentszéki Nagykövetségre is. Leginkább a kánonjognak a szerepe, illetve érdekességként azt is említette, hogy jelenleg egyetlen rab van a börtönben, és nem gondoltam volna korábban, hogy a Vatikán rendelkezik ilyen intézménnyel is. Úgy gondolom, hogy jogtörténeti szempontból fontos volt, mikor meglátogattuk a római emlékműveket, illetve a Vatikáni Bíróságon elhangzottak is érdekességként szolgáltak számunkra.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, Sinkó Zoltán Péternek hívnak, én is a Sapientia Erdély Magyar Tudomány Egyetemen végzős hallgató vagyok. Ma látogattuk meg, igen, ahogy Noémi is mondta, a Vatikánt. Ebből a látogatásból én azt emelném ki, hogy mindig más, amikor az ember dokumentumfilmekből, illetve filmekből tájékozódik, vagy könyvekből, más, amikor megtanuljuk azt, hogy mit jelent a kánonjog. Viszont amikor így az ember szem elé tárul ez az egész tér, ahol ez zajlik, akkor tulajdonképpen egy kicsit bele lehet élni magunkat, és mi is egy ilyen rövid bemutatót hallgathattunk meg a bíróság teremben, és engem ez fogott meg a legjobban, és ebből is az, hogy alapból nagyon tetszik az, hogy a Vatikán az jogszabályilag is próbál elkülönülni magától Olaszországtól, hiába hasonlít, akkor is megtartja az önállóságát. Megragadott például az, amit a bíró úr is elmondott, hogy ugye mivel kis közösségről beszélünk, ezért mindig külsős bírót választanak, mert másképp nem lehetne megoldani, hogy független maradjon, tehát mindig Olaszországból egy professzort vagy elismert szakembert választanak ottani bírónak, másképp ezt a pártatlanságot nem lehetne megoldani, illetve a másik dolog, hogy nem beszélhetünk külön családjogi szabályokról, mert ugye minek? Tehát tekintve a vallási hovatartozást, illetve a tradíciókat, erre ott konkrétan nincsen szükség, és ennek ellenére azért elmondta, hogy szeretnek ott házasodni a fiatal párok, ugye, mert a Vatikánban megházasodni mégiscsak egy másmilyen dolog. Úgy gondolom, hogy a jövőben mindenképpen vissza szeretnék idejönni, mivel ezekben a napokban megpróbálunk minél több mindent megnézni, minél rövidebb idő alatt, és úgy érzem, ez csak egy ízelítő, úgyhogy a vatikáni kirándulásból is az maradt meg, hogy szeretnék még visszajönni, és egy teljes napot legalább ott eltölteni, mivel rengeteg emlékmű van ott, eddig a bíróságról beszéltem, viszont ugyanúgy minden egyes részének van egy történelmi jelentősége is.
Kedves Noémi és Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy röviden elmondtátok a Vatikánban megtapasztalt élményeiteket.
Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönjük!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, elbúcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Horváth Hajnalka. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.